Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Buza Sándor. A következő egy órában kalandsport turizmuskodunk, mégpedig a következő fél órában a Via Ferratákról fogunk beszélgetni. Tudják, azok az utak, ahol ki van drótkötelekkel jelölve a pálya. Most ebben a fél órában pedig a vízi sportok területére fogunk kalandozni. Porszt Attila barátom a stúdióban a vendégem. Szervusz Attila!
Szervusz Sándor, üdvözlök mindenkit!
Te, aki már úgy születtél, hogy ilyen túrákat szervezel, úgyhogy arra gondoltam, hogy ha már ilyen kalandra van fölfűzve a mai műsor, akkor kezdjük azzal, és kezdjük a vízi sportokkal. Ez az a... Igen, előre bocsátom, hogy egyiket sem próbáltam, tehát se a vízi kalandos sportokat, se a Via Ferratát, ezért is fogok majd rácsodálkozni bizonyos dolgokra és kitételekre, amelyek azt mutatják, hogy azért ez egy nagyon-nagyon izgalmas és irtózatos nagy bummal rendelkező tevékenység. Most különféle csapatépítések, kirándulások, egyéni programok színesíthetik ezeket az egészet. Attila, Magyarországon egyébként van olyan helyszín, ahol ezeket a vízisportokat, mint rafting, canyoning, hydrospeed érdemben lehet művelni?
Hát azért Magyarországnak a vizei erre nem nagyon alkalmasak. Van egy mesterséges pálya fent valahol a szlovák határon, nem is tudom, hirtelen Duna, Csúny, nem, valahol ott fönt mesterséges pályán ott szoktak gyakorolni és szoktak rákészülni. A magyar cégeknek a különböző oktatói, vizsgáztatói ott tudnak gyakorolni, de egyébként ilyen hosszú szakaszon Magyarországon ilyen vadvíz jellegű, mint a szlovén folyók nem nagyon.
Akkor ez azt is jelenti, hogy Szlovénia mondjuk a környező országok közül a legoptimálisabb ilyen tevékenységek végzésére?
Nem mondanám, hogy a legoptimálisabb, az egyik legkellemesebb hely. Ausztria hasonlóan jó hely, és hasonlóan közel van, mint Szlovénia, és ott is lehet ugyanilyen jó helyeket találni. Valamiért a vízszíne, a hegyeknek a színe, a hegyek magassága valahogy egy kicsit vadregényesebb azok közül, amiket én láttam.
Így van, viszont elég sokat láttál, és az is egy érdekes kitétel lehet, látva ennek az egésznek a fejlődését, vagy a népszerűségét, hogy akkor, amikor sok-sok évvel ezelőtt elkezdted, akkor számszerűleg sokkal kevesebb turista vagy vendég volt azon a részen, mint most, amikor szinte sorszámot kell húzni.
Igen, én véletlenül keveredtem Szlovéniába, ebbe a faluba, méghozzá nem is a vadvízzel kapcsolatban, hanem síeléssel kapcsolatban. Mert...
Ez Bovec,
igen, ez elég népszerű, most már így sokan ismerik Magyarországon is ezt a települést.
Bár bocsánat, akkor csak egy rövid kitétel síelés szempontjából, miért különleges Bovec?
Hát ez Szlovéniának a legmagasabb síközpontja, úgymond. A teteje 2300 méteren van, és ez egy ilyen érdekes sípálya, mert az olasz határon van közvetlenül, és a véletlen úgy hozta, hogy az olasz oldalon is keletkezett egy sípálya annak idején, és ahogy ez a schengeni egyezménybe belépett minden ország, alkalmas volt arra az időpont, hogy ezt egyesítsék, ezt a két sípályát, tehát egy egész jó kis terep alakult. Sajnos a szlovén oldal mostanában egy kicsit elhanyagoltabb lett, nem annyira költenek rá.
Pedig azt gondolná az ember, hogy mondjuk egy ilyen két ország által működtetett pálya az sokkal népszerűbb tud lenni, hiszen van benne egy ilyen különlegesség.
Igen. Alapvetően, amikor működik, akkor jó is. A szlovén oldalon vannak a működéssel néha problémák. Kicsit régebbiek a felszerelések, nem úgy működnek, ahogy szeretnék, nem mindig tud minden lift működni, és akkor ezáltal picit döcögősebb a dolog, de valamennyi mindig működik, és az olasz oldal együtt egy nagyon kellemes hely.
Viszont nagyon hóbiztos.
Igen, tehát azt tudni kell, hogy az olasz oldalon, vagy bocsánat, a szlovén oldalon még csak hóágyuk sincsenek, de nem volt még olyan idény, amikor hóhiány miatt ne tudtunk volna síelni ezen a terepen. Ugyanis légvonalban olyan 60 kilométerre van az Adriától, szép időben gyönyörű kilátás van egyébként a Trieste-öbölre, és a nedves léghullámok itt nagyon hirtelen 2000 fölé mennek, és kiesik magukat, és elég komoly havak szoktak lenni.
És ezek a komoly havak adják aztán a vízisportokhoz majd.
Igen, tehát ezt mindig nagy figyelemmel kísérik a helyiek, mert az idény főleg a nyár nekik a víz miatt. De nagy figyelemmel kísérik a hóhelyzet alakulását, mert nagyon sok függ tőle, hogy hogy alakul a, főleg az eleje a szezonnak, a vizes szezonnak a hóolvadások miatt.
Tehát most, amikor beszélgetünk augusztus közepén, elején, akkor ez még főszezonnak számít, vagy most várják az őszi esőzéseket?
Nem, a nyár az full főszezonnak számít. Tehát, hogy bármilyen vízállás van, főszezonnak számít a nyár. Azt tudom mondani, hogy július-augusztusban talán egy vasárnap este és hétfő este az, amikor úgy lehet szállást is találni a környéken. Egyébként fullon vannak állandóan a nyár folyamán.
Legutoljára pont akkor voltál kint pár nappal ezelőtt, egy héttel ezelőtt, amikor a ítéletidő tombolt Szlovéniában.
Igen, ezt akartam is mondani, hogy most aztán nagyon idény van a folyón, mert gyönyörű vizek vannak. Ott azon a hétvégén, amikor kint voltam, ennek nem örültünk annyira, momentán semmit nem tudtunk csinálni a folyón. Ezen a területen nem voltak olyan anyagi károk, mint amiket láttunk a híradásokban Szlovénia egyéb területeiről. Itt csak annyi volt, hogy olyan magasságú víz jött, vízállás és olyan mennyiségű vízhozam jött össze, hogy biztonsági okokból nem engedtek rá senkit. Még ha engedtek volna, se lett volna nagy élmény, csúnya volt, hát sártengerré változott a gyönyörű azurkék víz, és eltűnt minden szikla, tehát mint egy ilyen nagy folyam. Tehát nem volt meg az a romantikája, hogy nem megyek a hajóval, és kerülgetni kell a sziklákat, vigyázni, ne ütközni, vagy ha ütközöl, hogy oldod meg, stb. Tehát egy ilyen nagyon kellemetlen viszony volt, nem tudtunk semmit csinálni.
Még a számokat nem csaptuk le, de arról beszéltünk, hogy az elmúlt években azért nagyon nagy számú turista vagy érdeklődő. Kik vannak Zömében? Sok magyar van?
Igen, igen. És az ha kik vannak erre, nagyon egyszerű választ tudnék adni.
Mindenki.
Tehát, hogy és most már nem csak európaiakat látunk. Tehát már látunk Ázsiából érkező vendégeket, már látunk Dél-Amerikából érkező vendégeket, látunk Kanadából érkező vendégeket, tehát hogy nagyon-nagyon sok felől érkeznek már ide. Gyönyörű a hely. Rengeteg hasonlót találunk Európában az Alpokban, valamiért megvan ennek a júliai Alpoknak ez a varázsa.
Na akkor vegyük sorba, az első, a legegyszerűbb talán a raftingnak hívott?
Igen, igen. A rafting az egy 6-8 személyes hajókkal történő sportolás. Igen, ezek felfújható erős gumihajók. Természetesen ez is a hadseregből jött annak idején, tehát ott készültek olyan erős hajók, amik vízre bocsáthatók egy ilyen helyen is, ahol sziklától szikláig megy. Sziklát kap oldalról, sziklát kap alulról, de sose sérül meg szinte.
Ez vezetővel?
Igen, igen, ebben mindig ül egy guide hátul. És 6-8-an ülhetünk bele.
Bocsánat, a guide feladata irányítani a csónakot?
Igen, irányítani a csónakot, és irányítani az embereket, hogy hogyan nevezzenek.
Uh-huh. Ide kell valami előképzettség, vízijártasság?
Nem.
Mindenki fölveszi a mentő mellényt értelemszerűen?
Ezt kapunk egy neoprém felszerelést, cipőt, nadrágot, felsőt, mentő mellényt, bukósisakot, és akkor ezzel felszerelkezve, beülve a hajóba egy kis kiképzés után kenulapátokkal evezve hajtunk lefele egy kis csapatmunkára tanít bennünket a guide, hogy mikor ki merre, melyik oldal előre, melyik hátra, és akkor így szépen leevezünk.
Ez ott Szlovéniában, Bovecen, mekkora távolságot szokott jelenteni?
Ezek ilyen 9-10 kilométeres szakaszok.
Az már szép.
Igen, ez egy ilyen, hát folyósebességétől függően, ezek ilyen, meg a játékosságtól függően, hogy közben mennyit játszunk, állunk, megugrálunk, egyéb dolgokat csinálunk. Ez egy ilyen 2 órás program körülbelül.
Ez a legnagyobb létszámot feltételező vízi tevékenység, mert a legtöbb ember egy csónakban
egyszerre, igen, akár 80 beülhetünk, igen.
Azt a következő?
Igen, és még annyit akartam mondani, hogy az előképzettséghez kapcsolódóan, hogy ebbe még gyerekek is beülhetnek, akik még nem is eveznek esetleg. Uh-huh. Tehát, hogy ez a... Természetesen mindegyiknek megvannak a veszélyei, de vannak olyan nyugodt szakaszok, ahova bátran beülünk kisebb gyerekekkel is. Az én ikreim 5 éves korukban, mint hajó ordíszott elő kapaszkodtak.
Következő, amik már kisebb létszámok? Kajakkenu?
Igen, vannak ilyen különböző cégek, különböző nemzetiségű cégek másképp hívják ezt a, nevezhetjük kenunak, nevezhetjük miniraftnak, szokták treknek nevezni. Ebbe 3-an ülhetnek be maximum, de 2-en is már el tudják vinni.
De itt nincs guide?
Lehet kérni. Ha bonyolultabb szakaszra akar menni az ember mondjuk 2-en, és 3-adiknak kér egy guide-ot, akkor akár guide-dal is, de a legnépszerűbb szakaszokon akár 2-en, 3-an már turista is le tud ezzel menni.
Ebben
Természetesen kísérő kajakos mindig van a csapattal.
Ebben ülnek, vagy erre ülnek?
Ebben ülnek, pontosabban van két kereszt pad, úgymond a hajóban, és arra rá kell ülni, de úgyhogy a lábszár magunk alatt van, tehát tulajdonképpen térdelünk.
Mint a kenúban szoktak, féltérdes.
Csak annyi, hogy itt mind a kettő térdelünk, és a fenekünket támasztjuk ebből a ülő alkalmatossággal. A harmadik ember megül a végébe a hajónak.
Igen, azt mondtad, hogy lehet kérni guide-ot, azt mondjuk mindenki a saját felelősségére dönt úgy, hogy akkor nem kérünk guide-ot, hanem elmegyünk ketten hárman.
Igen, azt kell tudni, hogy úgymond jegyet kell venni a folyóra. Vannak napi jegyek, heti jegyek, havi jegy, éves
jegy. Mint a horgászoknak.
Mint a horgászoknak, igen, és alapvetően ugye nagyon sok sportoló is jön önállóan, és rendelkezik saját felszereléssel, és saját jeggyel a hajóján, és akkor ők mehetnek önállóan is. A többség azért nem rendelkezik ilyen felszereléssel, ezek inkább a nagyon profik, tehát akik uh-huh. ezt nagyon gyakran csinálják. A turisták többsége ugye nem rendelkezik ilyen, elők természetesen inkább utazási irodákkal, meg helyben levő úgymond rafting irodákkal, vízisport irodákkal mennek a folyóra, időpontot foglalnak, létszámot mondanak be, és akkor őket elviszik guide-okkal. Tudáshoz mérten választhat úgy, hogy egy ilyen kis kenuba például ők csak guide nélkül akarnak önállóan beülni, vagy guide-dal, de mindenképpen megy velük kajakkal, valaki kísérő, hogyha utazási irodán keresztül.
Láttam olyan képeket is, ahol nem beülnek a szerkezetbe vagy az eszközbe, hanem szinte tetejére ülnek. Az
igen,
micsoda?
Ezek már, de ez gondolom úgy láttad, hogy egyszemélyesek. Ezek a kajakokhoz hasonló, ugye. Igen, a következő alkalmatosság, amivel itt sokszor vízre szállnak, ugye a kajak. Ebből most kétfélét látunk mostanában már a folyón. Az egyik ez a klasszikus alpesi kajak, ennek is többféle mérete van, de a lényege az, hogy ebbe beleülnek általában elég ügyesen már technikával rendelkező emberek, és akkor ezzel már bukófordulnak,
ezt akartam kérdezni, ennek a sportverziója már az, amikor látunk ilyen vadvízi versenyeket, amikor különféle belógó botokat kell megkerülni, mesterséges pályákon általában, aláfordul, visszajön.
Igen, hát ezek ilyesmik is.
Izgalmas lehet.
Igen, ilyesmik is hajók. És hát ezek, akik már ügyesebbek és már profibbak, azok szoktak ezekkel menni, de a turisták is ki szokták próbálni. Kicsit macerás, amikor borul az ember, mert akkor hajóból a vizet kiöntögetni, aztán újra ezzel a szoknyával becsatolni magunkat, ami
meggátolná a vízbefolyását.
Igen. Tehát aki nem tud eszkimó fordulni, aznak egy kicsit ez bonyolult. És akkor egy pár éve találták ki ezt a ilyen tengeri kajakhoz hasonló, úgy is nevezik, hogy sit-on top, amikor nem beleül az ember a kajakba, hanem ez egy nyitott ilyen öntött műanyag csónak, amivel ki van alakítva az ülőhely, és abba úgy ráülök tulajdonképpen. Kicsit benne vagyok, kicsit rajta vagyok, sokkal stabilabb, mint a alpesi kajakok, vagyis ezek a profi kajakok, és ha borul az ember, akkor pedig nem folyik bele víz semmi, visszafordítja az ember a parton.
Igen, nincs mibe befolyjon a víz.
Egy öntött levegővel telt
szerkezet. Szupot lehet használni?
Igen, egyre többen használnak már ezt is. Vannak nagyon csendes részei a folyónak, ahol nyugodtan el lehet így evickélni. Ezeken a csendes részeken szokták például oktatni a kajakosokat is, a kezdő kajakosokat. Akár bukófordulót.
Nekem a szup az egy lélekvesztő. Azon állni, föntről egyensúlyt tartani, azért is gondoltam, hogy de akkor a csendes vizeken meg lehet oldani.
Igen, ott szépen. Ott gyerekeket tanítgatnak, szappolgatnak az emberek, tehát hogy el lehet ilyen szinte strand élet folyhat egy ilyen kisebb, úgymond oldalágon, ahol gyengébb a sodrás és kisebb a víz, ott komoly strand élet is kialakulhat kánikulában, mert hogy a víz azért 8-10 foknál sosem melegebb.
Aztán van egy olyan alkalmatosság, amiben nem beleülni kell, nem is rá kell ülni, hanem úgy rá kell feküdni ez a hidrospeed.
Igen, van egy ilyen hidrospeed nevű cucc. Ez szintén egy ilyen műanyagból egybeöntött szerkezet, egy kapaszkodó.
Ez olyan, mint egy gyógyfürdőkben, amikor a...
Inkább azt mondanám, hogy olyan, mint egy úszódeszka. Aha. Csak egy kicsit ki van képezve a felső test formájának, hogy úgy kényelmesen rá lehessen feküdni, és akkor ezen úgy, ahogy vagyunk be a vízbe, és ugyanabba a vízbe, ahol kajakoznak, raftingoznak az emberek, ez egy nagyon természetközeli érzés.
Ez lehet azt mondani, hogy ez a természetközelibb, veszélyes, romantikus, amikor sziklák között mész le, igen, és csúszol igen, le. Igen.
A veszélyes az mindig egy ilyen
megfoghatatlan.
Igen, tehát például egy rafting hajó, amire azt mondtuk, hogy tök biztonságos, akár a gyerek is, ha valami nagyon rosszul sül el, és például felboruló hajó, és alá kerülünk, az veszélyes. Az nem jó. Hidroszpídalásra se tudsz bekerülni, ez kész. Hát ott vagy mentőmellényben, a neoprém ruhában, egy békatalpal fekszel ezen a hidroszpíd nevű alkalmatosságon.
De akkor azért ennek is megvan, persze, nem akarom kihegyezni a veszélyességre a dolgot, de akkor ez a hidroszpídon előtted van, ráfekszel egy ilyen deszkára, és a sebes folyóba mész előre, vagy néha lefelé. Tehát van, amikor...
Szintkülönbségre gondolsz? Igen, azért ezen a szakaszon, amin a turistákat leengedik, ilyen másfél méternél nagyobbat nem esik a folyó. Azok ott izgalmasok, igen. És hát persze a hidroszpíd meg nagyon vízállás függő. Ugye, ha nagyon kicsi a víz, akkor leér maga a hidroszpíd, vagy akár leér a térdem, és beverem mindenhova. Uh-huh. Ha túl nagy a víz, akkor meg nincs, amit kerülgessek, mert
nincs élvezet,
átfolyok minden fölött, aztán alig kell kerülgetnem valamit. Aztán van az a vízmennyiség, amikor meg nem engednek rá, mert veszélyes.
Aha. És melyik az a tevékenység, amikor ugye 5-6 métert is zuhan az ember?
Igen, akkor most eltávolodunk a folyótól, és akkor ezek általában a nagy folyónak, ugye ez a Soca nevű folyó, Bovec alatt, ami a mi történelmi kapcsolódásunkat is
adja,
igen, ez az Isonzó néven ismert nálunk, mert olaszországi folytatását már Isonzónak hívják, és itt rengeteg egyébként a első világháborús emlékmű is, majd esetleg erről is beszélhetünk, de visszatérve a mellékfolyókra, tehát a Socának a mellékfolyóin van ez a több méter szintkülönbséget is megoldandó feladat a Canyoning nevű programon, ahol fölmegyünk egy turista úton egy hegy tetejére, nem kell itt nagy hegyekre képzelni, 2-300 méteres szintkülönbséget teszünk meg egy ilyen programon, és akkor a hegyről lefolyó patakocskában jövünk lefele. Na most ez a patakocska, ahogy te is mondtad, nem csak úgy csordogál, hanem ez nagyon komoly szintkülönbségeket is esik néha, ezt az esést, ezt vízesés formájában.
De mi az, hogy jövünk le? Hát gyalogolom, hogy belemegyünk a vízbe?
Igen, egy még vastagabb neoprém felszerelésbe öltözünk be, cipő, nadrág, felső rész. Itt a mentő mellé nem szükséges, és természetesen bukós isak, akár kesztyű is, mert a sziklák azért élesek, meg hideg a víz, és igen, belemegyünk a patakba, és szépen jövünk lefele, és akkor a szintkülönbségeket többféle módon lehet legyőzni. Egy, le lehet ugrani. Kettő, le lehet csúszdázni, mert a évmilliók során gyönyörű simára csiszolta a víz ezeket a kis teknőket, amiben folyik a víz, le lehet csusszanni egy 2-3-4 méteres vízesésben, vagy egy olyan helyzetben, amikor túl magas a vízesés, és az érkezés sem biztonságos, akkor pedig beülőt veszünk föl, karabiner, beakaszt, és kötéllel a guide-ok leeresztenek bennünket.
Akkor, amikor valaki az ugrás mellett dönt, akkor azt valaki megmutatja, vagy csak
igen,
elmagyarázzák?
Igen,
tehát akkor guide, ott van egy guide, igen, aki azt mondja, hogy figyeljetek, így kell ugrani, hopp.
Igen, általában a canyoning túra úgy néz ki, hogy a csoport elején megy egy guide, és a csoport végén jön egy guide. És akkor természetesen a guide bemutatja, utána a következő guide előre jön a csoport elejére, és ő segít a start helyzetet fölvenni, és levezényli az egész csapatot, és akkor legutolsóként ő jön le.
És akkor még három mondatot tudsz mondani nekem arról a tevékenységről, ami már a levegőbe történik, ez pedig a zipline, amely
nagyon-nagyon
népszerű.
Igen, levegőben két dolog is történhet ezen a környéken, amit szoktak a turisták csinálni, és kedvelik. A keletkezett két zipline pálya, ez azt jelenti, hogy drótkötélen csigával, gurulva jövünk át egyik helyről a másikra.
És jújgatunk,
igen, 60-70 kilométeres sebességet is fölveszünk, és akár 200 méterrel a föld fölött, folyómeder fölött jövünk.
Köszönöm, hogy itt voltál és meséltél róla. Porszt Attila volt a vendégem, aki ősidők óta szervez ilyen utakat, vízi utakat. Ő élvezi, viszont engem még az életben soha nem tudott elcsábítani.
Sany utálja a hideg vizet.
Köszönöm, hogy itt voltál.